Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbe zárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A 15 éves háború során a keresztény hadak kisebb sikereket értek el, de ezek eredménye is csak rövid időre biztosította egyes várak és az ezekhez tartozó területek visszafoglalását. Egy héttel ezelőtt már beszéltünk arról, hogy 1595-ben sikerült Esztergomot visszafoglalni, de arról azonban nem, hogy a törököktől visszahódították Tatát és Pápát, de 1597-ben még mindig nem sikerült Győrt ostrommal bevenni, sőt mi több, a korábban visszahódított várak egy része újra török kézbe került. Témánk a tűzfegyverek fejlődése.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben első perceiben tartsuk meg az emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze a legutóbbi műsorunk tartalmát.
Legutóbbi műsorunkban ugye legelőször a lőporról beszéltünk, már a Bizánci Birodalom krónikásai beszámoltak a tengeri ütközetekben használt egy oldhatatlan égő anyagról, a görög tűzről. Ennek egyik összetevője a kén és a salétrom volt, és ennek következtében beszámoltam arról, hogy Kínában tűzijátékokhoz használták először a lőport, hadászati célokra is átterjedt a felhasználása. A lőport Európában majd az 1300-as évek elején Schwarz Bertold német szerzetes használta a lőfegyverhez. A fekete lőpor, ahogy akkor nevezték, nagy részben nagy salakot hagyott a lőfegyvernek a csövében, és sűrű festőt terjesztett, tehát ennek következtében nagyon nehéz volt a következő lövésnél már célozni. Ezt a fekete lőport 500 éven keresztül használták a középkorban a haditechnikában és a bányászatban, mert a lőpor nem csak hadászati célra, hanem bányászati célra is felhasználás alá került, sőt, nagyon nagy lendületet adott a bányászatnak, a lőpornak a használata. A lőpor egy keverék, és pedig a salétrom, a káliumnitrátnak a keveréke fa szénnel és a kénnel, tehát ennek a különböző arányai adták meg a lőpornak az erősségét és a hatását. A legnagyobb részét a lőpornak a salétrom adta, ennek 65-80%-át jelentette. Magyarországon a felvidéki Bártfán említettek először ilyen salétrom főző mestert, és a 16.-17. századra szerte az országban sok készítő helyet találunk, ahol a lőport készítették, és főleg a bányavárosokban alakult ki ezeknek a salétrom főző műhelyeknek a helye. A legfontosabb ilyen salétrom termelő vidék Nyitrában, Szatmárban és Bihar vármegyében volt. A gyártás során először az arány, amit erről beszéltem, az a keveréket ugye összekeverték, és azután felaprították és törték, majd ezt a keverési arányt annak függvényében, hogy milyen földrajzi helyen csinálták ezt a lőport, hát más arányban használták, és a 15. században a lőport az 75% salétromból, 13% faszénből és 12% kénből állították össze, de később már a 17. századra a jobb minőségű lőporoknál ez az arány megváltozott, itt 80% volt a salétrom, 15% a faszén, és csak 5% volt a kénnek a keveréke. A várostromoknál, a tűzfegyvereknél használták a lőport, és az ágyukhoz a nagyobb szemcséjű lőport használták, a kézi fegyverek töltéséhez a finomabbakat, és a gyújtó lyukaknál, például a bányászatban itt már egészen finomra őrölt lőport is használtak. A 16.-17. században Magyarországon több helyen történt ilyen lőportgyártás. Beszterce-bányán, Kassán, Szepességben, Egerben, Sárospatakon, de itt Erdély területén is, Nagybányán, Nagyváradon és Nagyszebenben is működtek portörő malmok. Például nagyobb városokban, mint például Budán, 10 lőpor malom is volt, amit a törökök építettek meg, úgyhogy ez mutatja, hogy hadászati szempontból milyen fontos volt a lőpornak a használata. A következő részében a múltkori műsorban beszéltünk a párciumról. A párciumnak nevezett terület a 16.-17. században az RDL határos magyarországi vármegyéket jelentette. Ez a terület az erdélyi fejedelmeknek az igazgatása alá tartozott, és ide tartoztak Máramaros, Szatmár, Kővárvidék, Középszolnok, Kraszna, Bihar, Zaránd, Arad és Temes vármegye. Ezeken a területeken aztán az erdélyi fejedelem uralkodott, és ő irányította ezeknek a területeknek a védelmét. Magyarország a mohácsi csata után válaszút elé került, hogy most már a török szultánnal szembe helyezkedik vele, vagy pedig vele egyezkedik, vagy pedig a Ferdinánd osztrák főhercegnek, akit közben cseh királlyá is választottak, a fennhatóság alatt fog tovább működni, de hát itt Szapolyai Jánosról meséltem, aki eldöntötte azt, hogy hát inkább a töröknek a fennhatósága alatt fogja tovább vezetni a keleti országrészt, amihez ugye Erdély is tartozott, akkor 1526 novemberében már meg is koronázták, és ennek következtében ő lett a magyar király. Ferdinánd osztrák főharceget is, mint mondtam, már közben cseh királlyá koronázták, és ő sem mondott le a magyar trónról, tehát őt is 1527 második felében megkoronázták, és így hát akkor kialakult a két király helyzet, a két király elkezdett küzdeni a tulajdonképpeni hatalomért, és Szapolyai János az elején vereségeket szenvedett, és így visszaszorult az erdélyi területekre. 1529-ben a mohácsi csatatéren találkozott a szultánnal, és megegyeztek, hogy a szultán segítségével fogja majd a koronát birtokolni. 1538-ban a két ellen király kiegyezett, és meg is kötötték a váradi békét, de viszont ezt a váradi békét nagyon hamar felrúgták, ugyanis 1539-ben János király megnősült, és a következő esztendőben meg is született a fia János Zsigmond. Az egyesség ellenére a csecsemőt szeptemberben királlyá választották, és így ez a váradi béke megszegését jelentette, ugyanis a szultán is elismerte Magyarország királyának János Zsigmondot, és ennek következtében aztán elindultak a harcok. Ismerjük már az egri csillagokból a Budának az ostromát, ahol a Ferdinánd pártiakat a török segítségével tönkreverték, és így lényegében a szultán Erdélyt és a Tiszántúlt azt a csecsemő királynak és az anyjának adta, és ennek következtében aztán kialakult egy húz meg, ereszt meg, aminek következtében aztán ilyen belharcok dúltak. Elmeséltem azt is, hogy az 1552-es év megmutatta, hogy a Habsburg haderő nem tudja a törökök ellenében megvédeni az országot, és a délvidék mint egy tucatnyi várát azt a törökök elfoglalták, egyebek között Lippát, Temesvárt és a Tisza meg az Agyva összefolyásánál lévő Szolnok várát is. Egyedül Eger várával, amit ismerünk jól a Gárdonyi regényéből, egyedül Eger várával nem bírtak a törökök, de lényegében a szultán és a törökség nagy területeket foglalt el ekkor a magyar királyságból. Az idős Szulejmán szultán 1566-ban megint egy újabb hadjáratot vezetett Magyarország ellen, és itt akkor 70-80 ezer törököt számláló sereggel indult Szigetvár ellen. Arról volt szó, hogy hát lényegében a sereg egy része, az pedig Gyula várát ostromolta meg. Gyula várának egy tapasztalt kapitánya volt, ez a Kerecsényi László, és hogy hát ő körülbelül egy olyan 2100 katonával védhette ezt a várat. A heves támadásokkal a törökök a huszárvárat elfoglalták, a Gyulának a külső védőműveit, és ezt egy hét alatt elfoglalták, aztán a külső vár elfoglalásához még két hétre volt szükségük, és így a az ostromolók egészen a Téglavárnak a közelébe kerültek, alkudozásba kezdtek az ostromlókkal, hogy megadnák magukat, ugyanis nagyon nagy volt a hőség, itten egy nyári hadjáratról van szó, és kiszáradt a víztartalékuk, tehát a törökök pedig elveszették a vár körüli vizesárokból a vizet, és így közvetlenül tudták rohamozni a várat. Ennek következtében nagyon nagy lett az emberveszteség, a katonaság kimerült, egy része harcképtelenné vált, és körülbelül 2000 katonából egy olyan 500 főnyi maradt épp kézláb, ezért megegyeztek a törökökkel, hogy feladják a várat, viszont a szultán szabad elvonulás ellenére mégis, mikor kivonult a várból a katonaság, a törökök egy jó részét levágták, a kivonulóknak megtámadták őket, Kerecsényit is elfogták, és Nándorfehér várra vitték, majd ott kivégezték. Gyula vára elesett, néhány nappal Szigetvár eleste előtt történt meg ez az egész dolog, tehát az öreg Szulejmán szultán még értesülhetett Gyula várának az elestéről, de már Szigetvár elestét azt nem érte meg. Nagyjából erről meséltünk Gyula ostrománál, utána még szó volt, hogy Esztergomot 1595-ben sikerült visszafoglalni a törököktől. Ez egy nagyon fontos dolog volt, ugyanis a Duna vonalában Esztergom egy nagyon erős vár volt, és ezzel így, hogy visszafoglalták Esztergomot, megnyílt az út Budának a felszabadításához, és azon kívül pedig nagyon leszűkítette a törököknek a mozgás lehetőségét a Bécs fele való Dunán közlekedésben. Esztergom a 16. század végén eléggé korszerűtlen várnak számított, mert ilyen régi bástyái voltak, nem voltak csak kisebb bástyák, nem voltak nagy rondellák, ahonnan tüzérséggel lehetett támadni az ostromlókat. Ennek következtében elég könnyen lehetett támadni az építményt. A támadó haderő, tehát az ostromló haderő, aki a törököktől próbálta visszafoglalni Esztergomot, azt a haderőt, azt Karl von Mansfeld vezette, körülbelül 40 ezer főt számlált ez a haderő, és ehhez a haderőhöz csatlakozott a pápai segédhad, amelyiket Aldobrandini pápai tábornok vezetett, körülbelül 12 ezer emberrel érkezett meg a hadszintére, és elkezdődött a várostromnak az első szakasza, amikor körülzárták a várat. Ennek következtében a törökök mind nehezebben tudtak segítséget nyújtani, de viszont lőszert és embert a Dunán keresztül be tudtak jutnatni még a török várba, és végül is úgy döntöttek, hogy teljesen körül zárják a várat, hogy ne lehessen ezt folytatni. Az első rohamba a vízi város ellen indultak. Az első roham az még nem sikerült, mert nem volt akkora résütve a várfalon, hogy itt le lehetett volna rohanni a védősereget, de megérkezett aztán Páfi Miklós főkapitány, aki Esztergommal szemközt a Párkányi tetőn állította fel a lövegeket, és újabb támadások indultak. Közben megérkezett a budai pasa vezetésére, a vár felmentésére egy török sereg, de ezt a török sereget a keresztények, tehát akik a várban lévő törököket ostromolták, keményen megverték, és ennek következtében a várvédők törököknek az esélyei nagyon csökkentek, elfoglalták a vízivárost, és így aztán Páfi vezetésével a víziváros felől kezdték rontani a falakat. A megérkezett olasz segédhadak is nagy rohamokat vezettek, és így a nagyon erős ágyúzás és a többszöri rohammal végül is augusztus végére sikerült egy részét elfoglalni a dunai rondellának, meg a keleti rondellát, és így a várvédő törökség egy kilátástalan helyzetbe került. 65 napi ostrom után a törökség végül is feladta a várat. 1595-ben tehát nagyon nagy győzelem történt, de viszont ennek a győzelemnek a hatására aztán Aldo Brandini visszafoglalta Visegrádot is és Vácot is. Arról is szó volt, hogy elindulnak és Buda várát is megostromálják, de erre már nem került sor. A várnak a visszafoglalása után Esztergom megerősítésére, mert attól tartottak, hogy ugye a törökök újra megpróbálják visszafoglalni a várat, a vár megerősítésére, tehát Esztergom megerősítésére több tervet készítettek, előirányozták azt, hogy majd olasz bástyás fal fogja övezni, széles árkokat fognak megásni, és vársikot alakítanak ki, hogy az ostromot azt minél jobban tudják megakadályozni, de hát ezekből a tervek csak nagyon kevés valósult meg, csak kijavították a megrongált falakat, bizonyos erődítéseket, bástyákat sikerült újra felállítani. Ez nagyon rövid idő alatt történt meg, és a törökök ellentámadása már 1605-ben ezt a várat visszafoglalta, tehát ezek az elért sikerek azok nagyon rövid életűek voltak, és ennek következtében aztán a felső Magyarország területe az szintén török uralom alatt maradt. A helyi győzelmecskék, hogy így fejezem ki magamat, bizonyos időre reményt adtak, hogy sikerül majd a felvidékről kipszorítani a törököket, hát mondjuk ez részben meg is történt, de ezek, mint láttuk, nagyon rövid időre történtek meg, és a törökök visszacsapásokkal egy részét ezeknek az erődöknek, váraknak, amelyek az ostromok során eléggé tönkrementek, ezeket sikerült is visszafoglalniuk.
Keresztes úr, Bécs védelme szempontjából a stratégiai fontosságú Győrt mikor sikerült visszafoglalni a törököktől? Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Előtt elmesélném Győrnek a visszafoglalását, azelőtt egy pár szót ejtenék a téglavárakról a Kárpát-medencében, mert el kell mondanom azt, hogy a középkorban a váraink többségét ugye kőből építették. Kezdetekben a 10-11. Században rendkívül jelentős volt a fából és földből készült váraknak a száma. Itt meséltünk akkor a mottékról, ahol kisebb területeket körbefogva és palánk védelemmel, meg ennek a közepében egy tornyot építve fából vagy kőből, itt már kialakult egy ilyen védelmi rendszer, de viszont a 16.-17. Században megszaporodtak az úgynevezett faföld építésű, tehát palánkvárak, azért, mert ezeket sokkal gyorsabban lehetett felhúzni, meg a másik az, hogy a kőanyag hiányában ezek sokkal gyorsabban és inkább kézzelfogható megvalósítást jelentettek. Na most a téglavárak a kőben szegény területeken épültek, és a középkor végső századaiban a 17.-18. Század erődjeinek, várkastélyainak már túlnyomó részét téglából építették, közben rájöttek arra is, hogy az ágyúharc erőteljes fokozódása közben sokkal rugalmasabbak a téglafalak, és ezek jobban ellen tudnak állni a lövedékeknek, mint a kemény kőfalak, amit hogyha nagyon megágyúznak és rést ütnek rajta, akkor összeomlik, és sok esetben a védőknek is az életét veszélyezteti. Tehát ahol helyben nem volt kőanyag, vagy elegendő kő, ott elsősorban neki kezdtek és kezdték a téglát használni, de a tégla épületeknél is azért a szépen faragott kövekből építették a kapuszárnyakat, kapujakat, vagy az áthidalókat, tehát ez még megmaradt a téglaépítményeknél is. Tehát ahol a közepben nem volt kő, ott általában használták a téglát, és ezért is, mert a tégla előállítása sokkal egyszerűbb volt, mint a kőnek a kibányászása, és főleg a kőnek a megfaragása. Mert hát ugye a kő az kemény anyag. Azt nem tudhatjuk, hogy Magyarországon hány téglavár épült pontosan, de mintegy 30 téglavárat tartunk nyilván, és elmondható, hogy hát a 16.-17. században ezeknek a kétszerese is létezhetett. A 18. századtól aztán az erődökké alakított várak, illetve az újonnan épített erődök fala és az erődökön belüli épületek általában már mind téglából épültek. Nagyrészt téglában épültek a 17-18. Században a várkastélyok, meg a kastélyok épülete is, tehát itt, mint mondtam, csak a díszítő tagozatoknál, ajtóablakkereteknél használták aztán a faragott követ. Főleg a Dunántúlon, tehát a déli részeken, meg a lapos területeken építették ezeket a téglavárakat. Zala megyében, meg Szigetváron is egy részét már a várnak azt téglából építették, de viszont Győr várát azt a 17. században Győr várának a bástyait és a kötőgátjait már téglából építették. Erdély területén az egyik legimpozánsabb vár az Erdődi vár, a négyszögletű tornyával és az erős hengeres saroktornyával szintén téglából építették. A legtöbb ilyen téglavár a Tiszántúlon és az Alföldön található. Téglából épültek a váratnak is a monumentális bástyái a 17. században. Itt ugye ezt a várat a körös vize vette körül. A leglátványosabb, amiről már beszéltünk, ugye Gyula várának a téglavára, ennek az elfoglalásáról beszéltünk, és itt elmeséltem azt, hogy úgy a külső, mint a belső vár az, mint téglából épült. Későbbi építmények, mint amilyen volt a Temesvár várának a kiegészítése a bánságban, vagy később a Temesvár Arad várának az erődítmények átalakítása, az is mind téglából történt meg. Ezen kívül pedig még elmesélem azt, hogy Erdélyben ezek a templomváraknak is egy része téglából épült meg, tehát mint a Szászvidékeken megemlíthető, például Alsóbajomnak, vagy Asszonyfalvának, Nagydisznódnak, Szászbuznak a templomvárai, ahol ezek mind téglából épültek, és Erdődvárát építették, de Fogarasvárának is a késő 17. században megépült erődítményeit, védőműveit, vagy Gyulafehérvárnak az újabb erődítményeit a 18. században, ezeket már mind téglából építették meg. Meséltünk Marosvásárhelyi város falairól is, amit 1612 és 1658 között építettek meg, hát ez is mind téglából épült, tehát ezek mutatják, hogy a tégla milyen felhasználást jelentett ebben az időben. Térjünk át Győrnek a visszafoglalására, 1598-ban történt ez meg. Ezt januárjában született meg a visszafoglalási terv, és tulajdonképpen ezt a tervet Adolf von Schwarzenberg készítette és dolgozta ki együtt Pálffy Miklóssal, az alájuk rendelt hadakkal, a végvidéki katonasággal szerették volna megtámadni Győrt. Elő is terjesztették ezt a támadási tervet már 1598. januárjában a császári udvarnak, és a II. Rudolf német-római császár és magyar király helyben is hagyta, és nagy összegeket utalt ki a hadi felszerelésnek a előállításához. Ő nem csak a hadfelszerelésről gondoskodott, hanem nagyon gondos felderítést is végrehajtottak ezen a területen, és így pontos ismereteket szereztek a Győrnek a bástyáiról, a várfalakról, a kapukról, az utakról. Tudták azt, hogy az oszmán őrség élelmiszer szállítványt vár Budáról, és a korai tavasszal, miután az áradás elvonult, azután szépen ereszkedtek a vár környékére, és egyesítették a katonaságot. Vallón katonaság, német lovasság és magyar katonaság vett részt. Hozzávetőlegesen egy olyan 4-5 ezer fős sereg indult el, és portyázókat küldtek ki Tata és Győr irányában, hogy lássák, hogy a török milyen haderővel létezik ezeken a területeken. A kémszemlék alapján tudták, hogy az őrség a fehérvári kapu előtti hidat és a várárok partján csak Farács található, hát akkor tudták azt, hogy ezeket nem mindig szokták bezárni. Ezekről a szabályokról már egy múlt műsorban beszéltünk, hogyha várkapitányság meg a várőrség milyen szabályokkal rendelkezett, tehát itt láthatjuk, hogy a törökök nem nagyon tartották be az erőd városra vonatkozó szabályokat, és a Duna felett gombolygó köd eltakarta a közeledő társaságot, és így egészen közel jutottak a kapuhoz. Mikor az örök rájuk kérdeztek, hogy kik vannak ott, akkor ők azt mondták, hogy hát élelmiszer szállítmánnyal jöttek, és hogy ők szállítják ezt az élelmiszert, attól félnek, hogy megtámadják őket, és akkor kérik, hogy engedjék be a várba. Megrázták a kapukat, kiderült, hogy ez a kapu olyan gyenge volt, hogy a rázásra kinyílt, és az őrség, mire észbe kapott, felrobbantották a kaput, és a katonák benyomultak a várba, egy részét az őrségnek levágták. Nagyon gyorsan a spanyolok meg a vallonok a várőrséget ostrom alá vették, hát a várőrség felriadva az utcákban és a házak között védekezett. 5 óra hosszán keresztül tartott ez az eredménytelen harc a törökök szempontjából. Ali Pasa, a vár parancsnoka 300 katonával az egyik bástyában hősiesen ellenállt, elbarikádozták magukat. Rendkívül erős küzdelem alakult ki, páfi katonái is beavatkoztak a csatába, aztán a döntő rohamok azok a várőrség további ellenállását is megtörték, így aztán végül is felrobbantották a Jaksics bástyát is. Hiába védekezett a megmaradt 300 katonával a török vezetőség, végül is kénytelen volt a nagyon erős veszteségek következtében a küzdelmet beszüntetni. Még annyit elmondok, hogy amikor a törökök látták, hogy milyen kilátástalan a védekezés, akkor már a megmaradt lőportornyot is felrobbantották, ami nagyon nagy veszteséget okozott például az ostromlóknak is. Végül a reménytelen ellenállás a törökök részéről ugye végül is hiába való volt, és a vár aztán mire megvirradt, hát így az őrségnek a felszámolásával végződött, és sikeresen elfoglalták a várat. Nagyon nagy zsákmányt ejtett itt a keresztény sereg, nagyon nagy hadizsákmányt, tehát rengeteg ágyút, mozsárágyút, lőport, lőszert, fegyverzetet, rengeteg lovat, aranyat, tehát a hadi zsákmány az nagyon jelentős volt, és Győr visszafoglalásával aztán megszűnt a Bécset és Alsó-Ausztriát fenyegető közvetlen veszély. A hatalmas diadal híre gyorsan eljutott Bécsbe és Prágába, és onnan pedig az egész keresztény Európában. Természetesen itten az ostromlókat megajándékozták, megjutalmazta a császár, és Schwarzenberget, azt az uralkodó kinevezte a győri végvidéke kapitányának, és lovaggá is ütötte, úgyhogy nagy pénzjutalmakban is részesültek. Tehát látható, hogy a megszorult császárság minden körülmények között jutalmazta azokat, akik legalábbis helyi, vagy pedig a törökök szempontjából nagyon fontos erősségeket sikerült visszafoglalni.
Keresztes ura a várak Erdélyben második részében. Beszéljünk arról, hogy miként fejlődtek a lőfegyverek, a várak és maga a védelem a 15-16. Századi Európában.
A történelem során több olyan változás következett be, amely hosszú időre is jelentősen befolyásolta a történelmet. Így hát nagyszabású és nagyhatású esemény volt a lőfegyvereknek a feltalálása és ezeknek a fejlesztése, és ez alapjaiban megváltoztatta úgy az ember életét, mint a harcászati meg a védelmi rendszereket. Európában az ágyuk és egyéb tűzfegyverek a 15.-16. században terjedtek el, és ezek nagyon nagy változást hoztak. Az ágyuk fejlődése és a tömeges alkalmazása szükségessé tette új, a tüzérségnek ellenálló erődítési módszerek bevezetését. A várvédelem, az ostrom és a mezei hadviselés is egyre nagyobb létszámú csapatokat igényelt, a leggyorsabb változások a várépítészetben történtek, amikor már látható volt, hogy a középkori korábbi várak nem képesek ellenállni a gyors ütemben fejlődő ostrom tüzérségnek, Itáliában alakult ki a várépítési iskola, amely rövidesen elterjedt egész Európában. Tudjuk azt, hogy Itáliában ugye voltak ezek a városállamocskák, amelyikeket állandóan támadták hol a franciák, hol pedig a német birodalom, és ennek következtében aztán ők az erődrendszerek és várépítéssel próbáltak védekezni, és így korszakalkotó ötleteik voltak, és ennek következtében ezek elterjedtek egész Európában. A hordozható kézi lőfegyverek egyre szélesebb körű alkalmazása a mezei hadviselésben is már változásokat hozott, főleg a lovassági rohamokkal szemben nagyon erős taktikai ereje volt ezeknek a lőfegyvereknek. Az új fegyverek és az egyre nagyobb létszámú hadseregek alkalmazása szükségesítette hadászat és a hadvezetőségnek is az átalakítását. A középkori lovagi hadviselés és a korai lőfegyverek alkalmazásával kiegészülő, főleg gyalogos egységekre támaszkodó hadviselési forma már látható volt, hogy az 1500-as évek elején az itáliai hadjáratokban kialakult tüzérségi hatékonyságot bizonyította, és a lőfegyverek kialakulásához szükséges alapvető ismeret, a röpor készítés is kialakult, tehát a tüzérség alkalmazása főként a várostromoknál a 14. században kezdett elterjedni, de később ez a mezei hadviselésre is átterjedt. Na most a lövegek, a tűzfegyverek, amelyeknek a kezelésénél egynél több emberre van szükség. Tehát a korai ágyukat ugye lövegeknek nevezhetjük, és ezek az ágyuk tulajdonképpen a kőhajító ostromgépeknek a leváltására készültek. Ezeket használták a várostromoknál, előbb kőgolyókat lőttek velük. Ezek a kőgolyók az elején ilyen kisebb méretűek voltak, 15 kiló körüliek, de később elterjedt a nagyobb méretű, nagyobb súlyú, és aztán már az utóbbi időben a vasgolyóknak a használata is. Ezek a kisebb méretű ágyuk, meg a kisebb méretű golyók, azok könnyen szállíthatók voltak, és az ostromoknál fel is használták őket, de viszont nem volt elég ható erejük, és ezért az ágyukat kellett növelni úgy tömegében, mint pedig az ágyugolyóknak a súlyát, hogy ezek a falakat jobban tudják törni. Annak következtében, hogy ezeket a felszereléseket, tehát ágyukat, ezeket kellett szállítani, ezeket fel kellett állítani, karban kellett tartani, tehát elég nehéz volt a kezelésük, ezért a lövegek szállítását azt úgy próbálták megoldani, hogy aztán kerekes ágyutalpakat építettek a 15. században, és ezeket a több tonna súlyú csöveket fatörzsekbe, és mondjuk így bölcsőbe, ahogy akkor nevezték, rögzítették, így aztán ágyutalpakat is építettek hozzájuk, tehát ezeket állandóan fejlesztették. Tehát a kisebb súlyú ágyukat a saját ágyutalpaikon szállították, míg a nagyobb ágyukat, az pedig tábori vagy más fegyvereket, azt egészen nehéz szekerekkel próbálták vinni, és így a lövegek tömeges elterjedésével a tüzéri egységeket alakítottak ki, és külön ilyen csapattestekbe sorolták be őket, tehát kialakult már egy külön hadászati társaság, akit az uralkodók már külön is soroltak be a hadai állapotokba, tehát igyekeztek minél nagyobb haderőt kialakítani, és így ezek a haderőnek a kialakításával együtt a 17-18. Századra aztán hadiüzemeket is kellett építeni, ahol ezeket a lőport, meg az ágyukat és az ehhez használt felszereléseket gyártották. Ez már azt jelentette, hogy egy ilyen központi erő, tehát az uralkodónak a fennhatósága alá tartozó tulajdonképpen hadseregnek a kialakulásáról beszélhetünk. A funkcionális igényeket vették legelőször is figyelembe, ez pedig arra irányult, hogy minél nagyobb hatótávolságú és minél pontosabb fegyvereket készítsenek, és ugyanakkor ezeknek a súlyát csökkentsék, hogy a szállításuk végbe mehessen. Na most a várostromokhoz használt lövegekhez a középkori falakat megrengető és leomlasztó nagy tömegű, főleg kőből faragott, gömbformájú lövegeket használtak, és a várépítészet átalakulásával ezek a nagyméretű lövedékek már nem bizonyultak hatásosoknak, ráadásul a kivető ágyukat, mozsarakat óriási méreteik miatt nagyon körülményes volt szállítani, és a 15. századtól, mint mondtam, elterjedte a fémgolyóknak a használata. 16.-17. század folyamán a közelharchoz szívesen alkalmazták a kisebb lövedék egyidejű kilövését, így például ekkor terjedt el a kartács használata, és az ostromok esetében pedig gyakran használtak üreges golyókat, amelyeket lőporral töltöttek meg, és így késleltetve robbantak ezek, és ekkor jelentek meg a gránátok is, amit nagy sűrűséggel használtak. A tűzfegyvereknek a fejlődése nagyon előmozdította ezeknek a várfalaknak és az ostrom ágyuknak a lövedékei, azok lerombolták a falakat, és a falak azok viszont veszélyeztették a védőknek az életét. Ezért sok esetben a várvédő lövegeket, várvédő alagutakat alakítottak ki, tehát megjelentek ezek a föltöltések, amelyikkel megtámasztották a várfalakat, a magasságukat a várfalaknak csökkentették, a kiemelkedő tornyokat és épületeket visszabontották, hogy ezeknek a lövése, vagy az összeomlása ne veszélyeztesse a védőknek az életét. Ugyanakkor kialakították ilyen rondellákat, hatalmas megépített bástyánkat, amelyeknek a tetejére védőágyukat állították le, és akkor itt a falakról lehetett lőni a közeledő ostromlókat. Ugyanakkor ezeket úgy építették meg, ezeket az ágyú tornyokat, hogy ezeknek a segítségével a kortinákat, tehát a védőfalakat, azt tűz alatt lehessen tartani, így oldalból lehetett támadni az ellenséges ostromlókat. Így kezdett kialakulni a 16-17. Században egy hadmérnöki társaság, és ez a hadmérnöki társaság az ötszögletű bástyák alkalmazásával kialakított egy erőt tervet. Ez főleg, mint mondtam, az olasz rendszerben és a síkvidékre tervezett várak építésekor használták. Itt ilyen egyenes vonalú falazatokat alkalmaztak, és a töréspontokon ilyen ötszögletű bástyákat építettek, tehát a bástyák közötti falakat, ezeket a kurtinákat innen a bástyákról akkor lehetett védeni. És a kialakított rendszer falszakaszait és az előterét, a falszakaszok előtti erőteret tűz alatt lehetett tartani, tehát a védelem tökéletesítése során a bástyák méretét jelentősen megnevelték, és a falakra melőleges bástya fal egy részét a bástya torok felé hátra húzták, és így alakultak ki ezek az olasz bástyák, ebből a visszahúzott nyaktakból lehetett tűz alatt tartani az ostromlókat. Első lépésként az ostromlott várat sáncrendszerrel zárták körül, amely esetleges felmentő csapatok támadása ellen irányult, majd egy másik körsáncot is építettek a várból történő kitörések elhárítására. Ezután az ütegállásokat készítették az ostromlövegek részére, majd cicak vonalban elkezdték az ostromárkok megásását az ostromlott vár falai felé. Az ostromárkok törésvonalaiban kis sánc erődöket, redutokat építettek, itt a tüzérség helyezkedett el, és a tüzérség közelről tudta lőni ezeket a védműveket. Hát itt megjelent egy francia nevezetű Vauban, egy hadmérnök, aki tökéletesítette ezeket az ostrom módszereket, erről majd később fogunk mesélni. Itt látható, hogy ezek a kialakított védőrendszerekkel szemben kialakított támadó rendszerek, ezek egyfolytában fejlődték és erősödtek. Az ágyuk nagy űrméretű ostromlövegek, mozsarak fejlődésével, kialakulásával párhuzamosan megjelentek a hordozható lőfegyverek, amelyek gyökeresen átalakították a 15-18. Század között a mezei hadviselést is. Ezekből fejlődtek ki a még mindig elsütő szerkezet nélküli kézű tűzcsövek, tehát a szakállas puskák. Ezek sok esetben már faltusával voltak ellátva, de a hátrarugós erejének felfogására a fegyver szakállát szilárd farazatba vagy fa állványba akasztották, és ezeket a kézi ágyuknak a lövését a cső végénél kiképzett felfelő álló gyújtójukon keresztül kézben tartott kanóccal vagy gyújtópálcával indították el. Tehát látható, hogy itt egyfolytában egy ilyen lőfegyver fejlesztés folyik. A 16.-17. század legelterjedtebb lőfegyvere a kanócos gyújtású muskéta volt, bár már korábban ismerték a kovás gyújtó szerkezeteket, ezeket csak aztán a 17. század harmadik felében kezdték használni. Bár a gyalogság szerepkörének változása már a huszita háborúk idején elkezdődött, a kézi lőfegyverek európai terjedésével a lövészeket csapatokba kezdték szervezni, és a csatáknak, a rohamoknak az előkészítésében ezek a lövészharcok indítottak, és a muskétások később már tartós szerepet kaptak a gyalogosokból szervezett alakulatoknál. A könnyebben kezelhető, kevésbé súlyos rövidcső puskák és a keréklakatos pisztolyok bevezetése után a lovasságot is kiképezték a lőfegyverek használatára, és így a folyamatos tüzelés egy megszokott dologgá vált, és ezt a műveletet úgy végezték, hogy a lovas csapat elsősorban megközelítette az ellenséget, lövéseket adott le, majd visszafordult, utána következett a következő lovas sor, és így ez a közelharc megkezdése előtt egy tűzpárbaj alakult ki. A nagyobb alakulatok nehézségeket okoz, mert ezeket nagyon nehéz volt kezelni, éppen ezért miután ezeket a tűzfegyveres csatákat indították, ugye, akkor ezeket kisebb alakulatokba szervezték, mert ezek sokkal jobban voltak mozgathatóak, a védekezés vagy támadás szempontjából sokkal mozgékonyabbak, sokkal dinamikusabbak voltak, és ezért aztán őket ilyen kisebb dandárokba, féldandárokba szervezték, vagy zászlóaljakban, ahogy akkor nevezték. Az egyik ilyen vezető az a Gusztáv Adolf svéd király volt, aki a német-alföldi harcokban használta először ezeknek a kisebb csapatoknak a gyors mozgatását, és ezzel eredményeket ért el. A lövések és a lőfegyvereknek a pontosságának a növekedése megszüntette a lovasság szerepét, csökkentette, tehát itt látható, hogy a gyors lovas rohamok helyett itt aztán a tűzfegyveres gyalogos társaság került előtérbe, és a 18. századra vonalharcászat alakult ki, ahol 3-4 sorban álló lövészek zárt sorokban törtek előre, és ezek így harcoltak. Még egy nagyon fontos dolog volt, amikor ezekre a lőfegyverekre aztán felszerelték a szuronyt is, és akkor ezt a fegyvert használhatták, miután elsütötték, már nem volt idő újra tölteni, akkor tudták a további harcászatban használni. Ezeknek a fegyvereknek a fejlődése lehetővé tette a percenkéti 5-6 lövés leadását is, és ezt a tüzérségi felvonulást, amiről beszéltem itt, ezt aztán az amerikai függetlenségi háborúban is használták, de nagyon elterjedt harcászati mód volt, például a napóleoni kori háborúban. Itt láthatjuk úgy a gyalogságnak a harcait, mint a tüzérségi harcokat, amiben Napóleon ugye nagyon tökéletesre vitte a harcászati módot.
Keresztes ura várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, ugyanakkor mondjuk el még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
A mai műsorban ugye beszéltünk első részben a téglavárakról, itt elmeséltem azt, hogy hát azokon a vidékeken, ahol kevesebb kő volt található, vagy azon a síkvidékeken, ahol nagyon nehéz volt a követ kibányászni, ott használták előbb a téglaépítészetet, aztán idővel rájöttek arra, hogy sokkal puhább anyag a tégla, az jobban bírja például a lövedékekkel az ellenállást, mint a kő, és ennek következtében elindították a téglaváraknak az építését. Beszéltünk Gyula váráról, ami teljesen téglából van megépítve, annak a ostromáról is beszéltünk, és elfoglalásáról. Erdély területén a téglaépítészet elég hamar elterjedt, és Radnóton vagy Erdődön, meg a Marosvásárhely várfalainak a megépítésénél is téglát használtak. Magyarorszt négytornyos kastélya is téglából épült. A Bánságban, Temesvár várának Aradnak, meg Aradvárának a megerősítése, az is mind téglával folytatódott. Látható, hogy milyen hamar és milyen gyorsan elterjedt a téglaépítészet az erődépítészetben. Beszéltünk Győr visszafoglalásáról, itt elmeséltem azt, hogy hát 1598-ban egy ilyen téli hadjárat indításával kezdődött, aztán a várnak az ostromáról beszéltünk, milyen harci csellel, tehát éjszakai lerohanással történt meg ennek a várnak az elfoglalása, de az elfoglalás megtörtént, viszont rövid időn belül már vissza tudták a törökök foglalni, tehát egy fellángolás volt, de viszont végül is az történt, hogy bizonyos területeket sikerült hatalom alá vonni. Na most az utolsó részben beszéltünk a lőfegyvereknek a fejlődéséről, az ágyuknak a használatáról, majd a kézi fegyvereknek a használatáról, és ezzel kapcsolatosan elmeséltem azt, hogy hogyan alakult át a harcászat és a tulajdonképpeni katonaság, tehát a lovas rohamokról áttértünk a gyalogsági fegyvereknek a használatára és a gyalogsági harcászatról, ahol a sorkatonáság harcolt egymással, és ezeket a rendszereket aztán egész a napoleoni háborúkig fejlesztették, úgy a gyalogsági szinten, mint a tüzérségi szinten, tehát ezek nagyon fontos események voltak, és ezek nagyon fontos dolgok a harcászat meg a 18. század végi, meg a 19. század elejé hadjáratokban, amit napóleoni hadjáratoknak nevezünk, egész Európa ezt a harcászati módot használta. Jövő heti műsorunkban szeretnék beszélni, szó volt itt a végvárakról, és Erdély esetében az egyik legfontosabb végvár, Várad, Nagyvárad vára volt, és akkor Nagyvárad váráról szeretnék elmondani egy pár dolgot.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy most már közelebb jutottunk a 19. századnál tartunk, és ezeket az eseményeket már a hallgatóság jobban ismeri.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.